amit folytatnék onnan, ahol abba hagytam a múlt héten. Tehát igazából a vasbeton elemben a beton és a betonacél együtt dolgozásánál hagytuk abba, és egy ilyen egyszerű rúdnál megállapítottuk, hogy ez az együtt dolgozás, hogyha rugalmas állapotban viselkedik a keresztmetszet, akkor egy ilyen ideális keresztmetszeti terület felhasználásával mutatható ki. Ahhoz, hogy együtt dolgozzon egy betonacéllal, ugye a tapadásra van szükség a két anyag között, és ez a tapadás, ez abból a szempontból is nagyon fontos, hogy amikor megszerkeztünk egy vasbeton elemet, akkor nem mindegy, hogy abban a vasak tapadása biztosítva van-e vagy nem, és ehhez olyan szerkesztési szabályok tartoznak, amelyeket szükséges figyelembe venni ahhoz, hogy tényleg a szerkezet együttdolgozása biztosítható legyen. Tulajdonképpen ezt az együttdolgozást, az úgynevezett lehorgonyzás segítségével lehet biztosítani, ami azt jelenti, hogy hát minthogy egy betonacélt általában nem azért szoktunk a vasbeton szerkezetbe tenni, hogy az a nyomási teherbírás növelje, bár az is előfordul, majd fogjuk látni később, hanem azért, hogy a betonnak a kicsi húzószilárdságát kompenzáljuk. Ezért általában a betonban elhelyezett betonacél az húzott szokott lenni. És hogyha ez most egy betonelem, és ebbe bebetonozunk egy betonacél darabot, akkor a két elem közötti tapadás csak akkor lesz hatékony, hogyha ez a betonacél megfelelő mértékig le van horgonyozva a betonelemben. Ugye, mert hogyha most erre működtetünk egy húzóerőt, erre a betonacélra, akkor legyen ez egy H, akármilyen húzóerő, akkor ez nincsen megfelelő mértékig belehorgonyozva a betontömbbe, hát akkor mindenki érzékeli azt, hogy ez innen ki fog húzódni, anélkül, hogy egy normális erő kifejtésre kényszerítenénk a betonacélnak a húzó erejét, és hát ennek megfelelően egy LN-nek nevezett lehorgonyzási hosszra van szükség ahhoz, hogy a betonacél tényleg hatékonyan működjön. Hogyan lehet meghatározni ezt a szükséges lehorgonyzási hosszat? Ezt célszerűen úgy határozzuk meg, hogy azt ki lehet számítani, hogy ez a betonacél, ha meghúzok, akkor mekkora erőt tud felvenni. Ugye, mert a keresztmetszetét ismerve, meg a szilárdságát, ez kiszámítható. Tehát, hogyha ennek a keresztmetszeti területe egy AS-sel jelölt mennyiség, akkor tudjuk, hogy ez a H maximális húzóerő a betonacélnak a szakadásának a korlátozásával, ez mekkora lehet? Ez AS szorozva FSD, ugye? Tehát ez a betonacélnak a húzó szilárdsága, ez a keresztmetszeti terület, ekkor lehet ez a H húzóerő, amit ez a betonacél szakadás nélkül kibír, hát számítási értékeket figyelembe véve. A két elem közötti tapadó szilárdságnak legalább akkorának kell lenni, hogy ugyanakkora erőnél, vagy annál nagyobb erőnél szakadjon ki a betontömbből ez a betonacél, mint ez a H maximális húzóerő, akkor mondhatjuk azt, hogy ez megfelelő mértékig le van horgonyozva ez a betonacél a betonba. Tehát így itt egy tapadó feszültséget eloszlást figyelembe véve a két elem között, amelynek a valóságos eloszlása az valami ilyesmi, tehát egy tau tapadó feszültség a két anyag között látható itt ezen az ábrán, ennek az eloszlása. Hogyha ennek valamilyen átlagos értékét vesszük, mondjuk egy tau M-mel jelölt átlag értékét, úgy, hogy a két diagramnak a területe az közel azonos legyen, akkor tudjuk összehasonlítani a tényleges kihúzódó erőt ezzel az egyenletes feszültségeloszlásból számítható kihúzó erővel, akkor meg lehet határozni, hogyha ismerjük ennek a határértékét, tehát itt egy tau maximális tapadó szilárdságot figyelembe véve, amely a két anyag közötti kihúzódását idézi elő, fel lehet írni azt a egyensúlyi egyenletet, ugye ezt már múltkor is mondtam, hogy az egyensúly az, amit mindig itt figyelembe kell vegyünk, bármilyen számítást végzünk, tehát az AS szorozva FSD, ha ez egyenlő, ez a tau maximális tapadó szilárdság a két anyag között szorozva az LN leorganizási hosszal, és ezt megszorozzuk a kerülettel, amely mentén a tapadás létrejön, ugye az phi, hogyha a betonacél átmérője phi-vel van jelölve, szorozva pi, összefüggésből ki lehet fejezni az LN-nek az értékét, az egyenlő lesz az AS, amelyik egyébként nem más, mint phi négyzet pi per 4, szorozva FSD, osztva a phi-szer pi, szorozva ez a tau maximális tapadó szilárdság. Ugye, és akkor itt lehet egyszerűsíteni. Tehát kapjuk, hogy ez egyenlő lesz. Az FSD szorozva phi per 4 tau max. A maximális tapadó szilárdság, ugye ezeket ismerjük, tudjuk, hogy milyen átmérő a vas, mekkora annak a határszilárdsága, tehát ezt meg tudjuk határozni, a 4 az 4, a tau maximális tapadó szilárdság az pedig mindenféle kísérleti vizsgálat szerint a betonnak a húzó szilárdságával lesz arányos, tehát itt valami alfászor F C T D, tehát a betonnak a húzó szilárdságával arányos mennyiséget kell figyelembe venni. Ez az alfa érték, ez attól függ, hogy milyen a betonacélnak a felülete. Ha ez sima felületű betonacél, akkor ez körülbelül 1. Ha egy ilyen bordázott felületű betonacélról van szó, akkor 1,62, attól függ, hogy milyen bordázat van, értékkel vehető számításba. És akkor ezáltal meg lehet határozni azt a lehorgonyzási hosszat, amely szükséges ahhoz, hogy egy betonacélt bekössünk megfelelően a betonba. Tehát amikor majd a későbbiekben tervezünk például egy betongerendát, és akkor ebben a betongerendába helyezett betonacélnál figyelembe vesszük valamelyik keresztmetszetben a betonacélnak a húzó szilárdságát, akkor gondoskodni kell arról, hogy ettől a keresztmetszettől ilyen lehorgonyzási hosszal legalább be legyen kötve a betonacél a betonba. Hogy ennek a nagyságrendje mekkora, ugye gyakorlatilag ettől az aránytól függ, és az átmérő függvényében lehet ezt megadni. A betonacélnak a húzószilárdsága mondjuk olyan 400 körül van, a betonnak egy átlagos húzószilárdsága az nyilván a betonnak az osztályától függően olyan kettő és fél körül van, tehát akkor itt a hányados, hogyha egy normál betonacélunk van, akkor itt az alfával együtt figyelembe véve, akkor itt a nevezőben mondjuk olyan nagyságrendben 10 szerepel, tehát itt körülbelül egy ilyen ökölszabályként mondhatjuk, hogy ez a bizonyos leorganizási hossz, ez 40 fi körüli érték. Tehát, hogyha ezt nem számolja az ember pontosan, akkor ha egy ilyen értéket használ, akkor többé-kevésbé biztos lehet abban, hogy a betonacélja megfelelően lesz horgonyozva a betonelemben. Ez természetesen egy ilyen egyenes betonacélra vonatkozik. Egy tartó vég, tehát egy gerendának a végső keresztmetszeténél lehetséges az, hogy nem így horgonyozzuk le a betonacélt, hanem valamilyen módon felgörbítve, vagy meggörbítve alakítjuk ki. Tehát itt egy falra feltámaszkodó gerenda vég, mondjuk így néz ki, és akkor ide bekötünk egy betonacélt. Valószínűleg nem lesz elegendő az a hossz, hogy ezt a 40-szeres vasátmérőt itt egyenesen végig lehessen vezetni, akkor ezt fel lehet hajlítani, például így. És akkor nyilván, majd erről még később részletesebben lesz szó, ennél már az is befolyásolni fogja ennek a betonacélnak a szükséges hosszát, hogyha ez a betonacélt meg van görbítve, egy megfelelő görbületi sugárral, ami szintén az átmérőtől függ, akkor nyilván ez még nagyobb ellenállást fog kifejteni a kihúzódással szemben, tehát ez a teljes hossz ez csökkenthető lesz. Erre különböző szabályzatokban vannak ajánlott értékek, hogyha valamilyen módon így meg van hajlítva a betonacél, akkor a teljes lehorgonyzási hossz, tehát az a szakasz, amit itt figyelembe kell venni, az ehhez a körülbelül 40 fihez képest hogyan változik. Tehát továbbiakban figyelembe kell vegyük mindig, hogy a vasbeton szerkezet tervezésénél ez a lehorgonyzódás ez létrejöjjön ahhoz, hogy a betonacélban keletkező húzóerő tényleg ki tudjon alakulni, anélkül, hogy ez az acél kihúzódjon a betonból. Hát ez az egyik legfontosabb szempont, amikor egy szerkezet viselkedését vizsgáljuk. És akkor most térjünk át arra az esetre, amely az egyik leggyakrabban előforduló szerkezeti rendszer, az a vasbeton gerendának a vizsgálata, amely hogyha egy szokásos teher működik rá, ugye akkor a különböző igénybevételeket fog elszenvedni. Tehát arról van szó, hogy van legegyszerűbb esetben egy kéttámaszú tartó. Ennek a kéttámaszú tartónak van valamilyen fesztávolsága, ez már egy elméleti tartót jelent, tehát itt a szilárdsági tengelyel helyettesítve a támaszok is idealizálva szerepelnek. Egy Q teher működik rá, és akkor ennek alapján meg lehet határozni alapvetően kétféle igénybevétel típus keletkezik ebből a teherből, egy hajlító nyomaték és egy nyíróerő. Hát most attól függ, hogy a tehernek a eloszlása milyen, vagy egy egyenletesen megoszló teher, ugye akkor ez egy másodfokú parabola, hogyha egyenletesen megoszló teher, akkor pedig ez egy egyenes vonal. A nyíróerőnek a jele a továbbiakban szintén a nemzetközi előírások alapján egy V betűvel lesz jelölve, tehát a továbbiakban, ha V-t látunk, akkor ez nyírás, az M az szokás szerint a hajlítónyomaték ábrát jelenti. Tehát, ha egy ilyen teljesen egyszerű szerkezeti elemünk van, akkor ennek a vizsgálata lesz a következő feladatunk, hogy itt hogyan lehet egy ilyen szerkezetet, ha vasbetonból van, vizsgálni, méretezni, meghatározni teherbírását, feszültségeit, és így tovább. Először a hajlítással fogunk foglalkozni. Ha ezt a ábrát megnézzük, akkor van egy olyan keresztmetszete a gerendának, amelyik csak hajlítva lesz. Hát az ez a keresztmetszet, ahol elvileg ugye a nyomaték a maximum, tehát itt ez a középső keresztmetszet, ez lenne mondjuk az MED, az a maximális nyomaték, amely terheli a gerendát. Tehát a továbbiakban vizsgáljuk most ennek a keresztmetszetnek a viselkedését, tehát tegyük ide kiegészítésként, hogy vasbeton gerenda vizsgálata hajlításra. Mégpedig ugye itt tiszta hajlításról van szó, tehát a hajlító nyomaték mellett más erő nincs, se nyíróerő, se normál erő, tehát most ennek a vizsgálatát fogjuk elvégezni. Azt már ugye múltorán is láttuk, hogy egy vasbeton tartónál alapvetően kétféle állapotot tudunk megkülönböztetni, amelyik aztán hárommá fog változni. Egyrészt az, hogy berepede az a vasbetontartó, ami attól függ, hogy a legnagyobb húzófeszültség, ami keletkezik benne, az nagyobb-e, mint a betonnak a húzószilárdsága. Tehát e szerint kétféle vizsgálatot lehet végezni, egy repedésmentes, meg egy berepett tartót. És aztán a berepett tartónál is lehet kétféle vizsgálat. Az egyik esetben úgy tekintjük, hogy az anyagi jellemzők, a fizikai egyenleteink azok lineárisak, tehát a szigma-epszilon diagramjaink azok egyenesek. Ekkor ugye feszültségek meghatározására van lehetőség, vagy pedig a másik lehetőség az, amikor úgy tekintjük, hogy a szerkezetnek a teherbírása kimerül, tehát egy végső állapotba kerül, magyarul, vagy hát szabályzati nyelven teherbírási határállapotba, amikor tehát olyan fizikai egyenleteink vannak, amelyek a teljes szigma-epszilon diagramot, vagy hát a teljes szigma-epszilon diagramnak egy közelítő változatát kell figyelembe venni a keresztmetszet vizsgálatánál. Hát akkor először tekintsük azt a helyzetet, hogy rugalmas állapotban van mind a betonacél, és ezek közül is legyen az az első eset, amikor repedésmentes a vizsgált keresztmetszet. Most és a továbbiakban is mindig olyan abból a feltételből kell kiindulni, amely hát valamilyen módon leírja ennek a keresztmetszetnek a viselkedését. Tehát itt erről a keresztmetszetről van szó, amelynek ugye természetesen van valamilyen alakja, mérete, stb. Tehát, hogyha most ezt a keresztmetszetet itt kirajzolom így nagyobban, ez mondjuk a gerendának egy oldal nézetét mutatja itt, ebben a K keresztmetszetben, és hát látjuk azt, hogy ebből a nyomatékból a keresztmetszetnek melyik oldalán fog húzás kialakulni, alsó vagy felső? Alsó, ugye? Tehát a nyomatékábra mi nálunk mindig úgy van felrajzolva, hogy a húzott oldalra kerül. Tehát hova célszerű belerakni a húzott vasakat? Ide alulra, ugye? Tehát itt van benne valamilyen vasalás, hogy hát ha esetleg a beton megrepedne, bár most azt mondtuk, hogy ez repedésmentes lesz, akkor a húzó erőt fel tudjuk ezzel a vasalással venni. Tehát oldalnézetben valahogy így néz ki a keresztmetszet, és a rá működő igénybevétel, az pedig ez a MED hajlító nyomaték. Mi a problémája, kolléga úrnak? Akkor figyeljen. No, tehát oldalnézetben így néz ki a dolog. A keresztmetszet maga, hát most valami általános tojás alakú keresztmetszetet rajzolok itt ki, amelyet viszonylag ritkán használunk egy vasbeton tartó esetében, de az általánosság kedvéért mondjuk legyen ez most a keresztmetszet, amelynek egy szimmetria síkja van, tehát pillanatnyilag a tiszta hajlításnak a vizsgálata során egy egyszeresen szimmetrikus keresztmetszetet kell feltételezzünk, amely egyszeresen szimmetrikus keresztmetszetbe ebben a magasságban valahol itt alul helyezkednek el a betonacélok, tehát a vasalás, ami arra hivatott, hogy a húzó igénybevételeket majd segítsen felvenni a betonnak. Ez egy helyettesítő vasalás jelent, tehát ne egy lemezt képzeljünk el, hanem ugye vannak betonacél rudjaink, amelyek ebben a magasságban helyezkednek el. Ennek a helyzetét mutatja itt ez a vonal csak, és egy AS keresztmetszeti terület pedig azt mutatja, hogy ennek az összes keresztmetszeti területe mekkora ennek a vasalásnak. Hát a továbbiakban lesznek majd olyan geometriai adataink, amelyeket használunk szisztematikusan a keresztmetszeteknek a vizsgálatánál, tehát a keresztmetszet teljes magassága egy ilyen adat, ugye? Ezt a továbbiakban mindig majd kis H-val fogjuk jelölni. Ez a acél keresztmetszeti terület, ez nyilvánvaló. A acél keresztmetszeteknek a súlypontját, ugye, ahová rajzoltuk ezt a viszintes vonalat, azt általában a felső, szélső, tehát a nyomott szélső száltól való távolságával szokás megadni. Ez egy D-vel jelölt úgynevezett hasznos magasság lesz. És hát a gyakorlatban előfordul, és egy korrekt, normál vasalásnál mindig van nem csak a húzott, hanem általában a nyomott oldalon is valamilyen vas a keresztmetszetben. Majd ha kirajzolunk egy ilyen szokásos keresztmetszetet, mondjuk egy derékszögű, négyszögű keresztmetszű tartónál, akkor majd ennek a indoka is nyilvánvalóvá válik. Ennek a keresztmetszeti területét, ezt, mint ahogy már említettem múltkor is, ezt egy vesszős indexel különböztetjük meg a húzott oldalitól, tehát AS vessző lesz a jele. A távolsága pedig innen ettől a nyomott szélső száltól megint csak D vesszővel jelölhető. Tehát ezzel a keresztmetszetnek az adatát azt tulajdonképpen ismerjük, kivéve azt a B szélességet, amely valamilyen magasság mentén ugye felírható érték lesz. Hát hogyha itt mondjuk ezen a helyen adjuk meg ezt a magasságot, akkor ezt ugye B-vel jelöljük, és ez elvileg függeni fog attól, hogy magassági értelemben ez hol helyezkedik el ez a viszintes vonal, amely megadja itt ezt a szélességet. Hát ez a keresztmetszet adatai, azok egyértelműen meg vannak adva. És akkor most a keresztmetszetnek ennek a nyomaték hatására való viselkedésénél ki kell indulnunk egy olyan kezdeti feltételből, amelyet a továbbiakban érvényesnek tekintünk, és akkor ehhez a kezdeti feltételhez meg lehet adni az összes olyan hozzátartozó adatot, értéket, amelyből a nyomaték és a belső feszültségek közötti kapcsolat megállapítható lesz. Ez a bizonyos kezdeti feltétel, amiből kiindulunk, ez tulajdonképpen nem más, mint a Bernoulli-Navier hipotézis, tehát az, hogy ez a keresztmetszet a nyomaték hatására el fog fordulni, és az az elfordulás egy lineáris elfordulási ábrával lesz jellemezhető, tehát a keresztmetszet az elfordulás után sík marad. Tehát lesz egy ilyen epsilon ábra, amely ilyen módon jellemezhető. Lényeg az, hogy ez egy egyenes lesz, tehát a keresztmetszet sík lesz az elmozdulás után, és hogyha ezt a keresztmetszeti elfordulási ábrát ismerjük, akkor tulajdonképpen a hozzátartozó fizikai egyenletek alapján, amelyek nem mások, mint a sigma-epsilon diagramok, lehet hozzárendelni feszültségeket, a feszültségekhez erőt, és az erők alapján pedig a keresztmetszet egyensúlyát biztosítani. Tehát, mint alapfeltétel, és minden állapotban érvényes alapfeltétel, lesz a sík keresztmetszet elve az alakváltozás után. Most az, hogy ez merre dől, ez most egyelőre én mindig erre szoktam dönteni, tehát ilyen alakváltozási ábrát szoktunk felrajzolni. Van, aki ezt fordítva csinál, de ez nem zavarhat senkit, mert mondjuk ennyi szabadságot végül is megengedhetünk magunknak. Ugye ennek a epsilon ábrának lesz néhány nevezetes pontja, itt fönt lesz egy epsilon c, tehát a nyomott beton szélső szálának az összenyomódása. Itt alul lesz egy epsilon CT mondjuk, tehát ez lesz a húzott beton szélső szálában keletkező megnyúlás. A betonacéloknak a magasság, súlypontjának a magasságában ugye itt lesz egy epsilon S megnyúlás, itt pedig a nyomott betonacéloknak a súlypontjában egy epsilon S vessző összenyomódás. Tehát ha ezt az elfordulási ábrát ismerjük, akkor tulajdonképpen a keresztmetszeten belül mindenhol tudjuk, hogy milyen alakváltozást fog szenvedni a keresztmetszet. Van egy nevezetes pont, ugye ez a, ahol az alakváltozás nulla, ezt hívjuk semleges tengelynek, vagy elfordulási középpontnak, ugye így ebből a régebbi ismereteink alapján. Ennek a pontnak a helyzete ugye egy kitüntetett helyzet lesz. Ezt a továbbiakban majd mindig X-el fogjuk jelölni. És hát tulajdonképpen ehhez képest adjuk meg azt az Y-koordinátát, amelynek a helyzeténél ugye értelmezhetjük ezt a B-szélességet. Tehát ez lesz az alakváltozási ábránk, amely tehát az alapkiindulás a keresztmetszetnek a viselkedésének a meghatározásakor. És akkor innen kiindulva ebből az alakváltozási feltételből a fizikai egyenleteknek a felhasználásával, amely sigma-epsilon diagramot jelent tulajdonképpen esetünkben. Hozzárendelünk egy feszültségi ábrát, ugye a feszültségi ábra, minthogy most azt feltételeztük, hogy rugalmas állapotban van a keresztmetszet. Tehát a lineáris sigma-epsilon ábrákat használjuk, és még azt is feltételeztük, hogy repedésmentes a keresztmetszet. Emiatt ugyanolyan alakú lesz, tehát az is egy lineáris ábra lesz. Tehát lesz egy ilyen szigma ábránk, amely szigma ábra az, hát az értékei nyilván attól fognak függeni, hogy mekkora itt az alakváltozás ezeken a jellemző helyeken, és milyen a rugalmassági modulusza a különböző anyagoknak. Tehát itt fönt lesz egy szigma C feszültség, ugye egy beton nyomófeszültség, itt alul lesz egy szigma CT húzófeszültség, és ha repedésmentességet feltételeztünk, akkor ennek kisebbnek vagy maximum egyenlőnek kell lenni, mint az FCTD, tehát a betonnak a húzó szilárdsága, mert ha nagyobb lenne, akkor berepedne, és nem lenne igaz a repedésmentességi feltétel. És hát a betonacélokban pedig, ugye itt fel fog lépni egy, minthogy, ugye láttuk a múlt órán, ugye a betonnak meg a betonacélnak a rugalmassági tényezője eltérő. Tehát, hogyha most ide egy léptékhelyes betonacél feszültséget akarok rajzolni, akkor ez a sigma S érték, ez kilóg ebből a lineáris ábrából. Itt fönt pedig egy sigma S vessző nyomó, illetve húzófeszültség fog szerepelni. Ezeknek a feszültségeknek az értékét egyébként, ugye, hogyha most itt vissza redukálnánk a betonacélt betonná, akkor ugye ez az érték, ami itt látható, ez egyenlő lenne a sigma S per alfa E értékkel, amit múlt órán definiáltunk, ez a két anyag rugalmassági moduluszának a hányadosa. Tehát, hogyha most itt ezt betonfeszültséget, tehát ezen a magasságon keletkező betonfeszültséget, azt így tudnám meghatározni, illetve itt pedig ez a lilával jelölt érték, ez sigma S vessző per alfa E lenne, tehát a két rugalmassági tényezőnek a hányadosa. És akkor, ha a feszültségállapotot ismerem, akkor innen tovább haladva a feszültségi állapot alapján meg lehet határozni a belső erőket. Amelyek, hát ha most a keresztmetszetnek ezt a vonalát tekintem itt, akkor tulajdonképpen három, vagy illetve négy részből fognak összetevődni. Egyrészt ebben a felső nyomott betonzónában fog keletkezni egy nyomóerő, amely nyomóerő az itt a semleges tengely fölötti résznek a területén működő sigma C feszültségeknek az integrálja, ugye, az összege. Tehát ezt nevezzük NC, tehát hogy ez a betonra hat, C, még egy index, hogy ez egy nyomó erő ezen a nyomott zónán. Alul, ugye a semleges tengelytől, vagy az elfordulási középponttól lefelé fog keletkezni egy NCT, tehát a betonra működő húzóerő, illetve a betonacéloknak a súlypontjában itt keletkezik egy NS vessző nyomóerő, alul pedig a húzott betonacélok súlypontjából egy NS húzóerő. Tehát a alakváltozási ábrához tartozó feszültségállapot alapján, ami a alkalmazott sigma epsilon diagramok alapján kerül elő, meg lehet határozni a belső erőket, és ezeknek a belső erőknek egyensúlyt kell tartani a keresztmetszetre működő külső terből származó igénybevétellel, tehát a keresztmetszetre működő nyomatékkal. Tehát a belső erők meghatározása után jön az egyensúly. Amely egy picit lejjebb viszem. Biztos, hogy jó. Vagy most már még nem hallatszik, ugye? Tehát az egyensúly fogja biztosítani azt, hogy a keresztmetszet a külső igénybevételekből a belső erőkkel együtt egy egyensúlyban lévő keresztmetszet legyen, és mivel mi statikusok vagyunk és nem gépészek, mindig ez az egyensúly lesz az a feltétel, amelynek a elérésére törekszünk. Hát akkor nézzük meg, hogy ezt az egyensúlyt, ezt hogyan lehet igazolni. Az egyensúly igazolására van nekünk két darab egyensúlyi egyenletünk, amit fel tudunk írni. Egy vetületi egyensúly és egy nyomatéki egyensúly. Ugye más itt nem jön szóba, csak ez a kettő. A vetületi egyensúly az azt jelenti, hogy a külső erőknek a viszintes tengelyre vonatkozó vetülete és a belső erőknek a viszintes tengelyre vonatkozó vetülete az azonos kell legyen, mivel külső erő az nulla, tehát csak a belső erőknek a vetületére kell igazolni a vetületi egyensúlyt, tehát itt most és a továbbiakban is, még egyszer kihangsúlyozva, egyrészt egy vetületi egyensúlyt, másrészt egy nyomatéki egyensúlyt kell igazolni. A vetületi egyensúly alapján azt lehet felírni, hogy az NCC plusz NS vesző, bocsánat, plusz NCT plusz NS egyenlő kell legyen nullával. Ugye itt az előjeleket megfelelően figyelembe véve, tehát ha például ez pozitív, akkor ezek negatívok, illetve az NCC, a nyomatéki egyenlet, szorozva egy ZCC karral, attól függően, hogy hová írjuk fel ezt a nyomatéki egyensúlyt, plusz NS vessző, szorozva ZS vessző, plusz NCTZCT, plusz NSZS egyenlő a külső terből származó nyomatékkal a vizsgált keresztmetszetben. Hogy lehet felírni ezeket az erőket? Ugye az lenne egy következő lépés, ahhoz meg kell cserélni a táblákat gyorsan, mert elfogyott itt az alsó tábla, de előtte még írjuk fel azt, hogy itt egy szigma feszültség, ez nem akar jól működni, egy szigma feszültség ezen a helyen az hogyan határozható meg? Az itteni szigma feszültség az egy aránypár segítségével a szigma C per X szorozva Y-nal. Ugye, tehát ez lesz a feszültség itt ezen a helyen. Ugye, hogyha ezt pozitívnak tekintem, akkor ez ugye nyomás, ha az Y lefelé negatív, akkor az húzás lesz, tehát akkor ez ilyen formán számítható. Hogyha ezt itt figyelembe vesszük, akkor most már fel tudom írni a belső erőknek az értékét az adott feszültségi állapothoz. hogy lássuk, hogy mit írunk fel. Fölhúzom ezt a táblát. Tehát például ugye az NCC erő az úgy fog kinézni, hogy az Y magasságban lévő feszültséget meg kell szorozni az ottani elemi keresztmetszeti területtel, és ugye azt kell X egyenlő Y egyenlő nullától Y egyenlő X-ig integrálni, tehát ennek megfelelően a nyomott zóna keresztmetszeti területére, az AC, ez lenne a nyomott betonzóna keresztmetszeti területére, fel tudjuk írni azt, hogy a szigma C I szorozva D A C I, tehát ez itt az adott helyen keletkező feszültség, ez pedig ott az adott feszültséghez tartozó elemi keresztmetszeti terület. Itt, hogyha kifejezzük a szigma C I, tehát szigma C per X szorozva integrál A C, és akkor itt ugye szorozni kell Y I szorozva D A I-vel. Amit itt látunk, ez az integrál, ez micsoda? Tehát egy elemi terület szorozva egy távolsággal, az statikai nyomaték, ugye? Tehát ismerjük ezt a fogalmat. Tehát ezt úgy is írhatom, hogy ez szigma C per X szorozva S C C, tehát a nyomott betonzónának a statikai nyomatéka a keresztmetszet elfordulási középpontjára, ugye odaírtam ezt föl. A N C T hasonlóképpen írható, tehát ez is szigma, integrál az A C T területre vonatkoztatva. Itt a ugyanaz a helyzet, tehát ugyanazt az aránypárt lehet felírni. Tehát a szigma CI szorozva D A CI. Ugye itt kifejezve szigma C per X szorozva integrál A C Y I D A I. Csak most az alsó felület részre, A C T-re kell felírni ugye ezt. Tehát ez nem más, mint a szigma C per X szorozva S CT, tehát a húzott betonzónának a statikai nyomatéka az elfordulási középpontra. A betonacéloknál hasonlóképpen, tehát az NS vessző mondjuk, ugye az egyenlő lesz szigma C per X szorozva, az ő távolsága a semleges tengelytől az X minusz D vessző. Ugye a geometriai adatokat figyelembe véve szorozva A S vessző, és szorozva ezzel az alfa E tényezővel, amely ugye a két anyag rugalmassági tényezőjének a hányadosa, ugye, mert az a tényleges kékkel jelölt feszültség, az a lineáris vonalhoz tartozó lila feszültségnek az alfa E-szerese lesz ugye a múlt órai megállapítás alapján, és az NS is hasonlóképpen írható, az pedig egyenlő lesz szigma C per X. Itt D minusz X-et kell írjak, mert ugye annak a magassága a elfordulási középponttól, ugye az a D távolság, abból levonva az X-et kapom azt a távolságot, amit oda kell vonatkoztatni, és akkor A S szorozva alfa E. Tehát ez lesz az N S-nek az értéke. És akkor gyorsan még felírjuk a vetületi egyensúlyi egyenletet. A vetületi egyensúlyi egyenletünk úgy fog kinézni, hogy szigma C per X, ez mindegyikből kiemelhető, szorozva S C C, plusz S, ezt nem írtam ide, tehát ami itt látható, ez ennek a nyomott oldali vasalásnak szintén a statikai nyomatéka a semleges tengely helyére, és ez az alfa-e tényezővel át van transformálva ez a vasalás egy betonkeresztmetszetté. Tehát ezt S vessző I-vel jelölhetjük ezt a mennyiséget, egy idealizált betonná transformált acélkeresztmetszetet jelent ez. Ez pedig a húzott oldali vasalásra vonatkozó statikai nyomaték lesz. Ugye ez is, ez nem tartozik bele, csak ez a rész, ugye? Ennek a betonná transformált acélkeresztmetszetnek a statikai nyomatéka ide. Tehát akkor plusz SSI vesző, és minthogy, ugye ezek a semleges tengely egyik oldalán vannak, és hogyha ezeket pozitívnak tekintem, akkor ugye ez lesz a másik oldalról felé statikai nyomaték az nyilván negatív lesz, mert a keresztmetszeti teret az egy pozitív szám, a távolság az pedig az Y-nak az irányától függően hol pozitív, hol negatív, tehát mínusz SCT, mínusz SSI egyenlő nulla. Hát ez így összességében pedig micsoda, ami itt látható? Ez az idealizált keresztmetszet statikai nyomatéka a súlyponti tengelyére a keresztmetszetnek. Ugye a két tényező közül az egyiknek nullának kell lenni ahhoz, hogy a feltétel teljesüljön. Ez, hogyha valamekkora feszültségem van, és a semleges tengely pedig ugye ahhoz tartozik valahol, ez nem lehet nulla, ezért csak ez a statikai nyomaték lehet nulla, tehát az SI-vel jelölhető statikai nyomatéknak kell nullát adni ahhoz, hogy az egyensúlyi feltétel teljesüljön. No, tehát akkor odáig jutottunk el az előbb, hogy a vetületi egyensúlynak a teljesítése az tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyrészt legyenek csöndben, másrészt pedig azt jelenti, hogy az idealizált keresztmetszet statikai nyomatéka a keresztmetszet elfordulási középpontjára, vagy az idealizált keresztmetszet súlypontjára az nulla kell legyen. Mivel hogy az idealizált keresztmetszet statikai nyomatéka erre a tengelyre, az csak az X-től függ, ugye azt nem mondtam, hogy az X-et azt nem ismerjük, tehát fel tudunk venni ilyen ábrát, de az alapvető kérdésünk az kettő, hogy hol van a semleges tengely, és ha a semleges tengely megvan, akkor utána mekkorák a feszültségek. Tehát ilyen alapon lehet vizsgálni a keresztmetszetet. Tehát, hogyha onnan folytatjuk, akkor ez az SI statikai nyomaték, ez csak az X-től, tehát a semleges tengely helyétől fog függeni, és ennek kell nullának lennie. Na most, annak érdekében, hogy meg tudjuk különböztetni a különböző vizsgálati módszereket, és a keresztmetszetnek a különböző állapotát a továbbiakban egyszerűbben, tehát nekem mindig odaindul, hogy ez most repedésmentes állapotban van vizsgálva, a másik lineáris, rugalmas, de repedés berepett állapotban, a harmadik meg terbírási. Ezt az állapotot, ezt római egyessel szoktuk jelölni. Tehát a római egyes feszültségi állapot az a feszültségi állapot, amikor a keresztmetszet rugalmasan viselkedik, és a húzott beton nem repet be, húzott betonzóna nem repet be, tehát repedésmentes a tartó. Ennek megfelelően ezt a semleges tengely helyzetet is római egyes indexel fogjuk a továbbiakban jelölni, hogy ez az a semleges tengely, vagy elfordulási középpont, ami a repedésmentes, rugalmas állapotban határozható meg. Tehát ez lesz az egyes feltételünk, ugye a vetületi egyensúly, amelyből, hát hogyha ez csak az X-től függ, Hát akkor ki lehet számítani az X-et, ugye? Tehát ebből ki tudjuk számítani az X római egyet. Tehát tudjuk, meg tudjuk határozni, hogy hol van a semleges tengely helye. A második feltételünk az a nyomatéki egyensúly lesz. A nyomatéki egyensúlynál, hát tulajdonképpen felírtuk az előbb, hogy az NCC szorozva egy Z karral, meg a másik is egy Z karral, meg a harmadik is egy Z karral. Hát ez eltörött. De gyakorlatilag ez mit jelent, hogy azokat az erőket meg kell szorozni még egyszer a semleges tengelytől lévő távolságukkal, ugye? Tehát amikor mondjuk a nyomott betonövnek a nyomatékát határozom meg a semleges tengely helyére, az nem lesz más, mint ugye a sigma c per x szorozva integrál az a c c, tehát a nyomott beton zónára a y c i szorozva d a c i, hát egy i-indexet oda tehetek még, hogyha ezeket az integrálokat ilyen módon határozom meg. Ez az erő, ha ezt még egyszer megszom yc-vel, akkor megkapom a nyomatékot, tehát ez akkor itt a négyzeten fog szerepelni. És akkor ez mi lesz? Ez nem lesz más, mint a sigma c per x szorozva i c c, tehát a nyomott betonzónának az inercia nyomatéka arra a semleges tengerre vagy elfúlási középpontra. Mindegyik elemnél ugyanez a helyzet, tehát akkor a nyomatéki egyensúlyt azt úgy tudom majd fejlődni, hogy sigma c per x, és akkor ide betehetjük a római egyest, hogy repedésmentes állapotról van szó, szorozva i c c, plusz i s vesző, plusz i c t, plusz i s egyenlő, na de most nem nulla, hanem a külső térből származó nyomatékkal, tehát az MED-vel. Hát ez pedig nem más, mint az ideális keresztmetszetnek az inercia nyomatéka egyes feszültségi állapotban repedésmentes ség feltételezésével az elfordulási középpontra, vagy a statikai szilárdsági tengelyre, tehát akkor ez nem más, mint sigma c per x római 1, szorozva i római 1, egyenlő m e d. Az x római 1-et azt meg tudtuk határozni az előző feltételből, tehát hogyha ismerem az x római 1-et, akkor ebből ki tudom fejezni például a sigma c-t, tehát a nyomott szélső szálban keletkező betonfeszültséget, ami egyenlő lesz az ME D per I római 1, szorozva X római 1. Hát ezt a két vetet ezt ismerjük, ugye M per I-szer a szélső szál távolsága. Ez egy klasszikus homogén keresztmetszetben a szélső szálban keletkező feszültség meghatározására alkalmas képlet. Egyetlen különbség van azáltal, hogy most vasbeton keresztmetszetről van szó, hogy az inercia nyomaték meghatározása az nem annyira egyszerű, hanem figyelembe kell venni, hogy a keresztmetszetben lévő vasalás is szerepet játszik, és annak az idealizált területét, statikai nyomatékát, inerciáját ezáltal figyelembe kell venni. Tehát akkor most, hogyha ezt le akarjuk fordítani egy egyszerű esetre, amikor van egy derékszögű négyszög keresztmetszetem, beton esetében ez egy elég gyakori keresztmetszet típus, tehát most akkor felrajzolok egy igazi vasbeton keresztmetszetet, derékszögű négyszögű keresztmetszetként, amiben a vasalást azt úgy tesszük bele, zsaluzatba, hogy a vasalás önmagában is egy merev valami legyen, tehát egy vas szerelést egybe bele helyeznek a zsaluzatba, biztosítva annak a helyét, hogy oda kerüljön minden vas, ahová kell. Ahhoz össze kell fogni ezeket a vasakat, vagy keresztirányba olyan vasakkal, amelyek biztosítják ezeknek a helyzetét. Ezeket kengyeleknek hívjuk. Ezek a kengyelek ezek úgy néznek ki, hogy itt szépen meg van görbítve, és akkor kapunk egy ilyen négyszög alakú keretet, amely négyszög alakú keretbe bele lehet rakni a vasakat. Hát, hogyha ez az előző gerendának megfelelő igénybevételű keresztmetszet, akkor itt alul, persze ez nyilván párhuzamos az oldalaival a keresztmetszetnek. Tehát itt vannak benne húzott oldalon vasak, és hát itt a nyomott oldal is van benne általában valamilyen vas. Ez az igazi keresztmetszet, tehát ennek vannak a... Ezt úgy adjuk meg, hogy megadjuk a magasságát, megadjuk a szélességét, és akkor itt megadjuk azt, hogy itt van például kettő darab körátmérő, mondjuk 12-es vas. Ezt jelenti ez a két pötty. Itt pedig van mondjuk négy darab körátmérő 25-ös vas. Ez a kengyel, ez pedig egy, mit tudom én, egy körátmérő 8-as vasat jelent, így szépen körbe meghajlítva. Ezzel ennek a keresztmetszetnek a vasalása az megmaradva. Ebből fogunk egy idealizált keresztmetszetet képezni az előzőek szerint, amelynek tehát van itt egy szélessége, van egy magassága, és akkor itt most már kengyelt nem rajzoljuk be, hanem ide behúzzuk ennek a két vasnak a súlyvonalába ezt a viszintes vonalat, amely az AS vessző. Hát speciál két 12-es vasnál ez 226 négyzetmilliméter. Ha itt alul van egy AS, négy darab 25-ös vasnál ez mennyi, ez majdnem 2000 négyzetmilliméter. Szerintem ezt ki lehet számolni, és akkor megvan hozzá ugye a D vessző, meg a D, amely értékek gyakorlatilag a betontakarás, szükséges betontakarás figyelembevételével kaphatók meg. Ahhoz, hogy ez a húzott betonacél mennyiség itt tényleg együtt dolgozon a betonnal, kell egy megfelelő vastagságú betonréteg, hogy ezt beágyazzuk a betonkeresztmetszetbe. Ez az egyik dolog. Másik dolog, hogy ez védve legyen a korrózió ellen, ugye a cementpépnek a lúgos kémhatása védi a betonacélt a korróziótól. Szintén kell egy bizonyos beton vastagsági méret, ugye ezzel biztosítjuk a tartóságot, a betonacél védelmét a korrózió ellen. Tehát amikor ennek a AS vasalásnak a helyzetét, a súlypontjának a helyzetét veszük számításba, akkor figyelembe kell venni ezt a betontakarást, ugye a kengyel átmérőt, meg a félvas átmérőt, hogyha egysorban vannak a vasak, hozzáadjuk, és akkor megkapjuk ezt a távolságot, akkor abból megvan a D. Ugyanez vonatkozik a D vesszőre is. Tehát ez így szépen ki lehet számolni, gyakorlaton nyilván ilyet csinálnak konkrétan is. Tehát így néz ki az idealizált keresztmetszet. És akkor, ha most ennek az idealizált keresztmetszetnek szeretném kiszámítani a feszültségeit egy adott MED nyomatékra, akkor fel tudom írni ennek a statikai nyomatékát a semleges tengelyre. Tehát ez az SI római jegy, ez úgy fog kinézni, hogy hát valahol a semleges tengely itt van, még nem tudom, hogy hol, de majd kiderül. Tehát az X római jegy itt van. Van a nyomott betonzóna, van a húzott betonzóna, tehát ugye ez BX négyzet per X római jegy négyzet per 2, ugye a nyomott betonzóna statikai nyomatéka ide, plusz H mínusz X római 1 négyzetem per 2, ez az alsó résznek a statikai nyomatéka ide, ha nem rontottam el, plusz alfa I most jön valami, ami nagyon fontos, és ez mindig nagyon precízen szokták vizsgálni, hogy ezáltal, hogy itt a nyomott zónában a teljes nyomott betonkeresztmetszetet számításba vettem el a BX négyzet per 2-vel, ezáltal a betonacélok által elfoglalt helyet is beszámítottam a betonnak a statikai nyomatékába egyszer, ugye? Hát a betonacélnak a betonná transformálása az alfa észer AS. De mivel egyszer figyelembe vettem már, mert ott van beton is, illetve olyan betont vettem figyelembe, ami nincs ott, tehát helyette vas van, ezért alfa E mínusz egyet kell ide írjak, szorozva AS vesző, és ez szorozva X római 1 mínusz D vesző. Ugye ez lesz a ennek a statikai nyomatéka a semleges tengelyre. Ugye itt azt nem szóltak, hogy itt elrontottam, mert ez mínusz. Tehát, hogyha ez plusz volt, akkor a másik oldalon ott mínusz van. Tehát ez itt mínusz lesz. Ez plusz marad, és akkor mínusz. Hát, hogyha azt feltételezem, hogy nem repett be a betonkeresztmetszet, akkor alul ugyanúgy egyszer már a húzott vasat figyelembe vettem, tehát alfa E mínusz 1 szorozva A S szorozva D mínusz X római 1 egyenlő nulla. Hát itt rögtön látszik, hogy egy másodfokú egyenletből egy ilyen egyszerű keresztmetszet esetében az X római 1-et meg tudom határozni. Tehát a semleges tengely helye ismert lesz, attól függetlenül, hogy mekkora nyomaték hat rá. Tehát itt nyomaték nem számít, akkor a semleges tengely helye csak a geometriai adatoktól függ. És ha ezt ide visszaírom, ugye az I római egyet is fel tudom írni hasonló módon. Hát itt többféle lehetőség van, vagy azt mondom, hogy a teljes keresztmetszetés Steiner tag, vagy ennek a két keresztmetszeti résznek a inercia nyomatéka, mondjuk az talán egyszerűbb, tehát B szorozva X római 1 a köbön per 3, ugye az alapjára, a derékszűrő négyszög alapjára írom fel a statika, az inercia nyomatékot, akkor ezt kapom. Itt most már minden plusz lesz, ugye, mert Y négyzet van mindenhol, tehát az is pozitív szám, tehát plusz B-szer H mínusz x római 1 a köbön per 3, ezzel a betont letudtam, plusz, és akkor megint jön az alfa e mínusz 1-es játék, alfa e mínusz 1 szorozva as vesző, és akkor x római 1 mínusz d vesző a négyzeten, plusz alfa e mínusz 1 szorozva as, D mínusz X római 1 a négyzeten. Tehát ezzel megvan az inertet, fel tudom írni, nem, nincs benne semmi ördöngösség. Itt csak a betonacél jelenlétének a figyelembevétele jelent más, mint egy homogén keresztmetszet esetén, és akkor utána ebből a szigma C értéke ide behelyettesítve egyrészt az X-et, másrészt ide behelyettesítve az inerciát, megkapható a szigma C. Ha a szigma C-t ismerem, akkor az összes többi feszültséget ki tudom számolni, tehát akkor például a szigma CT. Most már aránypárral célszerű számolni, tehát az egyenlő lesz szigma C per X római 1, szorozva D mínusz X római 1. A hasonló háromszögek alapján, mint az előbb is láttuk. És most dől el, hogy jó, feltételt tettem-e, vagy nem, amikor így számoltam. Mert ennek kisebbnek, vagy egyenlőnek kell lenni, mint az FCTD, tehát a húz... Milyen igaza van? Nem D, hanem H. Tehát XC per, szigma C per XC 1, H minusz XC, mert a beton szélső szálában keresem a feszültséget. Köszönöm szépen. Tehát ezt, ha ezt a feltételt teljesítettem, akkor rendben van. Tényleg nem fog berepedni a keresztmetszet, legalábbis a számítás szerint, és várhatóan akkor a valóságban sem. És akkor, ha ezt tudom, akkor pedig a szigma S is kiszámítható, tehát a húzott vasak súlypontjában keletkező feszültség, amelyik hát hasonlóképpen szigma C per X római jegy, és akkor most igaz az, hogy D minusz X római jegy, ugye? D minusz X római jegy. Szorozva alfa E, ugye, mert a beton acélban ugyanakkor a megnyúláshoz alfa E-szer nagyobb feszültség keletkezik, mint a betonban. Az? Hát ennek is nyilván igazolni kell, hogy ez kisebb, mint az FSD, tehát ez nem szokott problémát jelenteni, hogyha a beton nem reped be, akkor a vas elszakad, de az ritkán fordul elő. És hát a szigma S vesző is hasonlóképpen szigma C per X római 1, szorozva X római 1 minusz D vesző, szorozva alfa E-vel határozható meg. Itt most előjelet nem írtunk, de tudjuk, hogy ez húzás, ez nyomás, ez húzás, ez nyomás. Tehát ezt a szemléletből ezt látjuk. Tehát ennyit jelent a vizsgálat rugalmas állapotban repedésmentes tartó esetén, amit első feszültségi állapotnak hívunk. Hát akkor ehhez képest csak egy icipicit változik a helyzet, hogyha továbbra is rugalmas állapotot feltételezünk, tehát nem a terhek szélső értékére vizsgáljuk a tartót, és azt nézzük, hogy mekkora a teherbírása, hanem feszültségeket vizsgálunk használhatósági állapotban, amiről múltkor beszéltünk, de abban az esetben, amikor a beton húzott szakasza mégiscsak bereped. Hát, hogy a beton húzott szakasza mikor reped be, az tulajdonképpen ebből a képletből határozható meg. Ugye, mert hogyha itt most azt mondom, hogy a húzott beton szélső szálában lévő feszültség éppen egyezzen meg a betonnak a húzószilárdságával, tehát hogyha a szigma CT az egyenlő az FCTD-vel, tehát a beton húzószilárdságával helyezik, akkor ehhez tartozik egy olyan fiktív nyomaték, amely fiktív nyomaték következtében pont ez a feszültség fog a húzott szakaszon, a húzott szélső szálban bekövetkezni. Az ehhez tartozó M nyomatékot, azt M rep, mondjuk, vagy MCR, attól függ, hogy most magyar vagy angol indexet használok, tehát úgynevezett repesztő nyomatékot lehet meghatározni. A crack angolul a repedés, tehát azért van ott az MCR index, hogyha ezt használjuk. Ugye az MCR repesztő nyomaték, az ugye átrendezve a felső képletet meghatározható olyan módon, hogy az FCTD meg kell szorozni az II római 1-jel, és el kell osztani az X római jeggyel. Ha nem rontottam el az átrendezést, de hát talán nem. Tehát ez lesz a úgynevezett repesztő nyomatéka a keresztmetszetnek. Ez egy fontos mennyiség, mert ha ezt meghatározom előre egy adott keresztmetszet esetében, akkor bármilyen igénybevétel esetében meg tudom mondani, hogy most akkor arra bereped, vagy nem reped, és akkor azt szerint tudok tovább dolgozni. Tehát ezt érdemes kiszámítani, ez az igénybevételtől független, tehát ez csak attól függ, hogy a keresztmetszetnek milyen a alakja, mennyi vasalás van benne, és mik a szilárdsági jellemzői az anyagoknak. Ugye ezzel ezt az értéket ki lehet számítani. És akkor, ha az MED az nagyobb, mint ez a bizonyos MCR repesztő nyomaték, akkor a keresztmetszet berepett, itt van valami, egyszer volt egy olyan, hogy kint a rendőrök beszélgettek, és itt bejött a hangjuk ebbe a ordítógépbe, úgyhogy vannak furcsa dolgok. Na, tehát ha ezt tapasztaljuk, akkor berepet lesz a keresztmetszet, és akkor aszerint kell vizsgálódnunk. Ha berepett a keresztmetszet, ugyanazokat a feltételeket használhatjuk, mint amit eddig használtunk a repedésmentesnél. Egy különbséggel, hogy most nem akarom újra végvinni a táblán azt a elfordulási ábra, feszültség ábra, belső erő és egyensúly, de mindig ez megy. A különbség az, hogy az előzőhöz képest a húzott zónában abszolút nem számítunk beton feszültséget. Annak ellenére, hogy a semleges tengelytől lefelé az egy pici szakaszon, mert valamekkora szakaszon van húzó feszültség a betonban, de annak a hatását a teherbírás vagy a feszültségszámítás szempontjából elhanyagoljuk. Tehát tulajdonképpen a különbség csak annyi, hogy a szigma ábra az előzőhöz képest az úgy fog kinézni, hogy van egy nyomott zóna, ahol van szigma feszültség, a húzott szakaszon pedig, hát így szaggatottan szoktuk azt jelölni, hogy ha lenne húzott zónában is húzó feszültség, akkor az is lineárisan változna, de nincs, tehát ez itt nulla. Tehát a szigma CT az megszűnik. A betonacélokban lévő feszültségek természetesen hasonlóan a rugalmas állapotnak megfelelően fognak változni, tehát itt megint csak szigma S vesző per alfa E, ez az érték, és igazából itt van értelme ennek a vonalnak a folytatásának, hogy hát ekkora lesz ebben a magasságban a szigma S per alfa E érték, tehát ezzel az aránypárral ugyanúgy meg tudjuk határozni, mint eddig tettük. A semleges tengelynek a helye az X római 2-vel lesz majd jelölve, mert ezt az állapotot, amikor berepett keresztmetszeten van, de rugalmas anyagviselkedés, ezt római 2-es feszültségi állapotnak nevezzük majd a továbbiakban megkülönböztetendő az előzőhöz képest. Hát ebből mi a következmény? A következmény az az, hogy a belső erők között megmarad az NCC, megmarad az NS vesző, és megmarad az NS. De húzott zónában nem keletkezik a betonban húzó erő. Tehát az előző 4 darab belső erő helyett csak 3 fogja egyensúlyozni a külső nyomatékot. Ebből rögtön az is következik, hogy ha felírjuk az előző egyenleteinket, akkor semmi nem változik, csak az NCT azt nullává kell tenni. Tehát akkor is egy statikai nyomaték jellegű mennyiséget kapunk ott, aminek nullának kell egyenlővel lennie. Csak abban nem szerepel a húzott betonzóna. Tehát egy olyan ideális keresztmetszet statikai nyomatékát kell ilyenkor nullával egyenlővé tenni, amelyben csak a nyomott betonzóna, a nyomott betonzónában lévő nyomott vasak, meg a húzott zónában lévő húzott vasak szerepelnek, húzott zónában vas nincs. Tehát ebből meg lehet határozni tehát egy olyan feltételt, amely azt mondja, hogy szigma C per X római 2 szorozva S I római 2 kell egyenlő legyen nullával. Ez ugye a vetületi egyenletünk. Ebből lehet meghatározni az X római 2-t, mint az előbb az X római 1-et. Valamint lesz egy szigma C per X római 2 szorozva I római 2, tehát a kettes állapothoz tartozóan egyenlő M, E, D. Nyomatéki egyenletünk, amelyből pedig hát a szigma C-t, szigma S-et, szigma S vesszőt tudjuk kiszámolni. Mit jelent ez az előzők képest a gyakorlatban? Ugyanennek a derékszögű négyszög keresztmetszetnek a vizsgálata esetében gyakorlatilag ugye ott fönt az I római egyben a második tagot el lehet hagyni, és a szigma és az SI római egyben ugyancsak a második tagot el lehet hagyni, tehát csak három tagból fog állni az egyenletünk, tehát ilyenkor az SI római 2 egyenlő lesz a B-szer X római 2 a négyzeten per 2, plusz egy pici változás lesz azért, hogy az alfa I mínusz 1. A nyomott betonzónában figyelembe vettük azt a két vasat is betonként, amelyik helyen ugye nincs beton, tehát itt is alfa mínusz római 1 van, szorozva AS vesző, szorozva X római 2 mínusz D vesző. Ugye ez lesz a nyomott zóna, a húzott zónában pedig marad a húzott vasalás, ott beton nem fog szerepelni, ezért aztán itt most nem alfa E mínusz 1, hanem alfa E, mert betont itt nem vettünk számításba, szorozva AS, szorozva D mínusz X római 2, lesz a statikai nyomaték az idealizált keresztmetszetre. Az idealizált keresztmetszetünk az tulajdonképpen az a ott látható, a saffozott rész alatt, mintha nem is lenne beton. Hát a saffozott rész alatti beton, az csak azért van, hogy legyen mibe beletenni a húzott vasalást. Ennek kell nullával egyenlővel lennie, ebből megint csak kiszámíthatjuk az X római 2-t. Mit gondolnak, melyik lesz nagyobb, az X római 1 vagy az X római 2, hogyha ugyanaz a keresztmetszet? Alakméret és vasalás. Melyik lesz nagyobb? Melyik lesz nagyobb? Ki szavaz arra, hogy az egyes lesz a nagyobb? Ki szavaz arra, hogy a kettes lesz a nagyobb? Többiek tartózkodtak ezek szerint. Hát ugye ennek ugye a kettőnek egyformán kell lenni. Itt van egy másik tag, amelyik negatív, tehát ahhoz, hogy ez a kettő egyforma legyen, ahhoz az X1-esnek nagyobbnak kell lenni, mint az X2-esnek. Tehát ahogy bereped a tartó, a semleges tengely följebb kúszik. Ugye, mert egy kisebb statikai nyomatékkal kell az alsó zónából egyensúlyt tartani a felső zónában lévő keresztmetszeti részeknek. Igaz? Tehát ez azt jelenti, hogy az x római 2 az kisebb lesz, mint az x római 1. És akkor a feszültségek számítása is az előzőek megfelelően történik, csak ez az inerciát kell még felírni, tehát az i római 2, persze ez csak a derékszögű négyszög keresztmetszetre vonatkozik, nehogy itten valaki mindenféle keresztmetszetre ezt írja föl, mert akkor bajba kerül az áthelyén. Tehát akkor itt b x római 2 a köbön per 3 plusz ugye a nyomott vasnál alfa e minusz 1 szorozva as vesző szorozva x római 2 minusz d vesző a négyzeten, ugye ez a nyomott zóna, inercia nyomatéka a semleges tenger, és akkor ebből ehhez hozzá kell adni, bocsánat, a húzott vasolásét is. És megint az a helyzet, hogy itt már alfa e van, tehát nem az alfa e mínusz 1, mert a beton ott megszűnt, szorozva as, d mínusz x római 2 a négyzeten. Ez lesz az inercia. A feszültségek pedig hasonlóképpen számíthatók, mint az előbb, csak a megfelelő értékeket kell megint számításba venni. Tehát a szigma c továbbra is az MED, hát vagy pedig az előzőt írjuk föl, hogy a szigma c per, igen, tehát az MED per i római 2, szorozva x római 2. Ez nyilván nagyobb lesz, mint az előbb, tehát az első feszültség állapot alapján. Már csak azért is, mert ha bereped, nyilván egy nagyobb nyomaték hatására reped be, mint amelynél még az első feszültség állapot érvényes lenne. A sigma s, ami ebben az esetben lényeges, tehát ebben az esetben is lényeges az, hogy ennek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lenni, mint az FCD, tehát a betonnak a megengedhető nyomószilárdsága, és hát a sigma S-nél pedig, ugye az sigma C per X római 2 szorozva a D minusz X római 2, most már igyekszem nem elrontani, szorozva alfa E, kisebb vagy egyenlő, mint FSD-t kell igazolni. Tehát a szigma S vesző hasonlóképpen ugyanaz a képlet, tehát szigma C per X római 2, csak most itt X római 2 mínusz D veszővel kell szorozni, és alfa E-vel FSD veszővel hasonlítjuk össze. De itt sem szokott előfordulni, ugye másik feszültség állapotban sem, hogy a betonacélnak a szilárdsága merülne ki, általában a beton szilárdsága lesz a mértékadó ebben az esetben. No, ezeket a számításokat, tehát a repedés mentes rugalmas, illetve a berepet rugalmas állapot feltételezésével végzett számításokat a szerkezet használhatósági határállapotaiban fogjuk majd később használni, amikor eljutunk oda, tehát a mondjuk egy gerenda lehajlás számításánál jönnek ezek képbe, illetve a mind a kettő alapvetően a második feszültség állapot alapján való számítás pedig a keresztmetszetnek a repedés tágasság meghatározásánál kap majd szerepet, tehát ott lesz ennek haszna. Amikor a keresztmetszetnek a teherbírását, vagy egy gerendának a teherbírását kívánjuk meghatározni, akkor viszont már nem ezekkel a rugalmas állapot feltételezéssel feltételezésekkel szoktunk operálni, hanem a tényleges, teljes szigma-epszilon diagram, tehát figyelembe véve a képlékeny alakváltozó képességét is betonnak meg a betonacélnak. De ez majd a következő órán fog előkerülni, úgyhogy addig köszönöm szépen a jelenlétet. Köszönöm.